a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerencsi és gyöngyösi középiskolás fiataloknak tartottak lelki napot az Egri érseki papnevelő intézet növendékei és a segítő Szűz Mária leányai, vagyis a szalézi nővérek. Lóci Tamás spirituális elmondta, nem sok ember juthat be egy szeminárium és egy szerzetes rend kolostor falai közé. Ezért kezdték el felkeresni az Egri főegyházmegye fenntartásában működő középiskolákat, lehetőséget biztosítva a fiatalok számára, hogy megismerjék a kispapok életét, és egy kicsit közelebb kerüljenek ezáltal Istenhez is. Kecskemétet és Szentendrét követően Budapesten, a Terézvárosban is bemutatják a Krisztus a jövőnk, Ferenc pápa apostoli látogatása Magyarországon című díszkötetet, és beszélgetés lesz a pápa látogatás kulisszatitkairól. A találkozás és a közös emlékezés az Avijai Nagy Szent Teréz templomban lesz április 16-án kedden 19 órától, a Szent Misét követően. A kötet bemutatón a beszélgetés keretében feleleveníti emlékeit Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, a pápa látogatás általános koordinátora, a díszkötet felelős szerkesztője. Az ukrán-magyar határszakaszon 4897-en léptek be Magyarországra csütörtökön, a román-magyar határszakaszon belépők közül 5479-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Kelet-közép-Európa eddigi legnagyobb 10 megawatt kapacitású zöld hidrogénüzemét adta át Százhalombattán a MOL csoport. A 22 millió eurós beruházás keretében megvalósuló üzem 25 ezer tonnával csökkenti a dunai finomító széndioxid kibocsátását, és évente 1600 tonna zöld hidrogént fog előállítani megújuló forrásból származó elektromos áram segítségével. Ismét megtámadja a déli körvasút beruházásának környezetvédelmi engedélyét a fővárosi önkormányzat és Új-Buda önkormányzata a helyi civil szervezetekkel együttműködve. A főpolgármester közölte, mindent megtesznek azért, hogy a beruházás a lehető legkisebb mértékben nehezítse meg az ott élő emberek életét, és jogi segítséget is nyújt a lakóknak. Elfogadta az uniós villamosenergiapiac reformját az Európai Parlament. Az EP közleménye szerint a jogszabály megvédi a fogyasztókat az áringadozásoktól, biztosítja a hozzáférést a fixáras vagy dinamikus árszerződésekhez, határoz arról is, hogy a szolgáltatók nem változtathatják meg egyoldalúan a szerződési feltételeket. Emellett az uniós tagországok megtilthatják a szolgáltatóknak, hogy a kiszolgáltatott fogyasztók áramellátását megszakítsák. A jogszabályt a Fidesz nem szavazta meg, mert szerintük abban maradtak a magyar rezsicsökkentést veszélyeztető elemek. 5 pontos intézkedés csomagról döntött a kormány az európai agráriumban kialakult helyzet miatt, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István a kormányinfón közölte, azon mezőgazdasági termékekre, amelyeket tilos behozni Ukrajnából, teljes körű bejelentési kötelezettséget írnak elő, származzon bármely országból. Döntöttek arról is, hogy a kormány 2026-ig további legfeljebb 45 milliárd forintot biztosít az Agrár Széchenyi Kártya programhoz. A kabinet intézkedett arról is, hogy a Magyar Államkincstár május 31-ig teljesítse terület és az állatalapú támogatások kifizetését. Japán űrhajós lesz az első nem amerikai asztronauta, aki landolhat a Holdon, az Egyesült Államok tervezett Hold missziójában, jelentette be az amerikai elnök. A lehetőségért cserébe Japán vállalja, hogy az amerikai vezetésű missziókhoz holdjárót biztosít, amelynek fejlesztésén a Toyota autógyártóval közösen dolgozik. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a délutáni 21-26 fokról estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban foglalkozunk a Bükkvidék UNESCO Globális Geopark címével, és bemutatjuk az Északerdő ZRT nemrégiben kitüntetett munkatársát. A Bükkvidék elnyerte az UNESCO Globális Geopark címet, amellyel hivatalosan is tagjává vált a geoparkok 213 tagot számláló, 48 országot érintő nemzetközi hálózatának. 2017-ben 4 bükkvidéki település, Borsodnádast, Felső-Tárkány, Répáshuta és Szomolya kezdeményezte a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásával a közel 3000 négyzetkilométer kiterjedésű bükkvidék geopark létrejöttét, ami az ország egyik legösszetettebb földtani kifejlődésű területét fedi le. A mostani UNESCO Geopark besorolás eredményeképp pedig az érintett települések nagyobb turisztikai figyelemre is számíthatnak majd. A részletekről Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park igazgatója adott tájékoztatást.
2017 egy forró nyári napján volt Felső-Tárkányban egy olyan polgármesteri találkozónk, ahol nagyon sok polgármester részt vett a bükkvidékből, de konkrétan 4 polgármester állt elő azzal a kezdeményezéssel, Répáshuta, Szomolya, Felső-Tárkány és Borsodnádas polgármesterei, hogy ők úgy ítélik meg, hogy a településünkön, illetve abban a tágabb környezetben, ahol ők élnek, olyan geológiai értékek vannak, amit szeretnének megmutatni a nagy közönség számára, turisták széles érdeklődői számára, és nem csak geológiai értékek, hanem egyéb táj- és kultúrtörténeti értékek. Ők már körülbelül tisztában voltak a geopark jellegzetességeivel, tekintettel arra, hogy Magyarországon már 2 geopark működött akkor is, a Novográd-Nógrád geopark, a határon átnyúló geopark, illetve a Bakony-Balaton geopark, ami a Balaton felvidéken található. Látták ennek a kezdeményezésnek, a geoparki eszmeiségnek az előnyeit, és azzal szólították meg a térség többi polgármesterét, hogy ők kezdeményezik egy bükkvidék geopark létrehozását. És mi is, mint Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ennek a kezdeményezésnek nagyon örültünk, és természetesen a 4 település polgármestere mellé, illetve a többi polgármesterek mellé teljes mellszélességgel odaálltunk. Azért különleges, mert a sokszínűsége a legnagyobb jellegzetessége. Ha nagyon le szeretném egyszerűsíteni, akkor például a Novográd-Nógrád geopark egy vulkanikus jellegű geopark, a Bükkvidék geopark pedig egy mészkő jellegű geopark, de ez egy borzasztó nagyon erős leegyszerűsítés, ugyanis pontosan az az érdekessége a Bükkvidék geoparknak, hogy itt megtalálhatók a jellegzetes karsztformák is, a mészkőhegységre jellemző karsztformák is, de megtalálhatók bizonyos vulkáni működésnek az eredményei is. És ettől lesz változatos és különleges ez a terület. Itt azt mondhatjuk, hogy a Bükkvidék geopark hazánk egyik legbonyolultabb és legösszetettebb földtani környezetét fedi le. A területének földtani sokszínűsége a Kárpát-medencében is egyedülálló. Tehát ez a globális geopark hálózat, ez pontosan ezt a 48 országot tömöríti 213 geoparkkal, és azáltal, hogy az UNESCO is elismeri a geopark fontosságát, sokszínűségét, azt gondolom, hogy nemzetközi szervezet is mellé állt. És azáltal, hogy ebben a globális geopark hálózatban most már a Bükkvidék is részt tud venni, ez azt jelenti, hogy rendszeres konferenciákon, tanácskozásokon tárgyaljuk azokat a feladatokat, amelyek a geológiai etnológiai, kulturális és tájai örökség megőrzésének feladatai. És nyilván ezeket magas színvonalon, olyan színvonalon, ami az UNESCO minősítésnek is megfelel. Azáltal, hogy ezeken a szakmai konferenciákon, hangsúlyozom szakmai konferencián, együtt gondolkodunk a bemutathatóságról, az oktatásról, a tudományos kutatásról. Mind a mellett ezek az országok, ezek a geoparkok, ezeken a akár személyes, akár online konferenciánkon megosztják egymással a gyakorlatokat, a tapasztalatokat, és természetesen ennek a hálózatnak a tagjaiként mindenki kíváncsi a más területeken lévő természeti kincsekre, kulturális örökségekre, és természetesen ezáltal úgymond egy érdeklődés is kiváltódik azáltal, hogy mi is valami nagyon érdekes földtani jelenségeket tudunk bemutatni. És nyilván bennünket is érdekelnek azok az egyéb geoparkok által bemutatott érdekességek, úgyhogy egy nemzetközi világhálózat tagjaként igenis sokkal nagyobb érdeklődésre tartunk ezáltal számot, mert a többi geopark is szeretne bennünket megismerni. Azáltal, hogy elnyertük az UNESCO címet, egy picikét magasabb szintre kell helyeznünk eddigi működésünket. Eddig is az együttműködés volt mindennek az alapja, de most úgy gondoltuk, hogy az UNESCO cím elnyerésével azokat a szakértőket, akik egyrészt a szakmai háttér kidolgozásban részt vettek, meghívjuk, és elmondják a kutatási földtudományi értékek kapcsán tett megállapításaikat, hogy miért is egységes és mégis változatos ez a Bükkvidéki Geopark, illetve a településeket is tájékoztatni szeretnénk egyrészt ezen a szakmai fórumon, másrészt település csoportokban is szeretnénk tájékoztatást nyújtani arról, hogy mivel lett több a Bükkvidék azáltal, hogy egyrészt a globális geoparki hálózat, másrészt az UNESCO hálózat tagja is lett. Ez egy picikét másképp működik, mint a világörökségi helyszínek. A világörökségi helyszínek nagyon-nagyon szigorú követelményrendszert támasztanak. Gyakorlatilag ez a geoparki UNESCO cím, ez további védettséget nem jelent, tehát a védettség tekintetében nem fokozódik az UNESCO cím által a kötelezettségek, követelmények köre, csupán elvárásokat és együttműködéseket fogalmaz meg. Tehát azáltal, hogy most ha konkrétan egy tiltásról beszélünk más világörökségi helyszíneken, a védettségre tekintettel, itt a geoparkban ilyen tiltások nem lesznek, mert nem képez új védettségi kategóriát. Én azt mondom, hogy a geoparkok tekintetében az az óriási előny, hogy védettségi kötöttségek nélkül lehetőséget biztosít arra, hogy a geológiai bemutatkozás által a térség egy gazdasági fellendülés útján induljon el. Én azt gondolom, hogy ha egy pályázati dokumentáció kerül összeállításra, és bármilyen kiírásnak megfelelően, ha valaki azt fel tudja tüntetni, hogy ő egy UNESCO globális geopark területén csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, azaz UNESCO globális geoparki tag, hát az igen szépen előnybe fogja részesíteni a pályázati bírálóknál a település minőségi pályázatát. Egy korábbi időszakban indítottunk egy olyan túravezetői képzést, ami kifejezetten a geológiai értékekre fókuszált geotúravezetői képzést, amit egyetemi oktatók tartottak, nagyon magas színvonalon, Nemzeti Park kollégáinak a közreműködésével is, és 35 fő végzett ezen a geotúravezetői képzésen. Tehát ők egyrészt megismerkedtek azokkal a geológiai értékekkel, amelyek kiemelkedőek, azokkal a természeti értékekkel, amit a Nemzeti Park is tudott közvetíteni, illetve azokkal a kulturális örökségekkel, történelmi érdekességekkel, ami egy ilyen túra során felmerülhet és bemutatásra érdemes. Tehát a geotúrákat szakképzett túravezetőink tudják indítani, most már természetesen egy UNESCO címmel rendelkező túravezetést várhatunk, és ami még nagyon fontos, hogy nagy hangsúlyt fogunk helyezni az oktatásra, tehát a gyerekeket is meg kívánjuk szólítani, a diákság különféle korosztályait, nyilván a megfelelő korosztályi megszólítással, ebben a geotúra vezetőink is közre fognak működni, illetve a Nemzeti Park munkatársai is, mert meggyőződésünk az, hogyha a gyermekeket megfelelő információkkal látjuk el, és bemutatjuk nekik az értékeinket, akkor ők arra vigyázni fognak, óvni fogják, védeni fogják, és valahol ez a jövő záloga, hogy azokat az értékeket, amelyeket most feltérképeztük, felmértük részletes munkával, meg tudjuk őrizni az utókor számára.
Magyar ezüst érdemkereszt kitüntetést adományozta Magyarország köztársasági elnöke Rencsiné Ág Márta erdőmérnöknek, az Északerdő erdőgazdasági ZRT humán politikai osztályvezetőjének. A díjat a kitüntetett az erdészeti iskolák népszerűsítése és az erdész szakma társadalmi megbecsültségének erősítése érdekében végzett munkájáért kapta meg.
Számomra ez egy szinte felfoghatatlan megbecsülésnek a kifejeződése. Nagy meglepetés is volt számomra ekkora kitüntetésben részesülni. Ha ott kezdhetem, hogy én erdésznek a lányaként nőttem fel erdőn, igaz, hogy az Alföldön, a téglási erdőben, a valamikori felsőtiszai erdőgazdaságnak volt munkatársa édesapám sok évtizeden keresztül. Mi onnan jártunk az erdőről az iskolába, a faluba, gyalog, kerékpárral. Ez az életem része volt, illetve én is része voltam ennek. Biológusnak készültem nagyon sokáig, és aztán valami érdekes benyomás nem is tudom kötni semmihez konkrétan. Egyszer csak kitaláltam, hogy akkor erdésztechnikus leszek én is, csak a mi időnkben. Édesanyám még korosztályánál még volt felvételi középfokú intézményekben, meg a 70-es, inkább 80-as évektől a fiatal hölgyek is már erdésztechnikusként végezhetnek, de a mi generációnknak akkor ez nem volt lehetőség. Így aztán egy mély levegővétellel a Soproni Egyetemre jelentkeztem, ahova sikerült is felvételt nyelnem, és 1983-ban erdőmérnökként végeztem. Ritka és számomra rendkívül értékes, hogy 40 éve ugyanannál a munkáltatónál vagyok alkalmazásban. 83. augusztus 15-én kezdtünk a tájai erdészetnél, akkor még erdészetként. A férjemmel, aki egyébként évfolyamtársam, és most a tájai erdészeti igazgatóság vezetője. Ez egy nehezen megfogható, sokrétű feladat. Tulajdonképpen irányítja az erdőgazdálkodásnak minden területét, vadgazdálkodással is foglalkozik, fakitermeléssel és az erdők felújításával, és ezen van rendkívül nagy hangsúly, és az ehhez kapcsolódó legkülönbözőbb megoldásokkal, a napi szinten munkaszervezéssel, úgyhogy elég összetett a mi munkánk, de a természet közelségében kell és lehet végeznünk. Az erdő unokáink öröksége, ez az Iszakerdő ZRT mottoja nagyon régen már. A mi munkánk, és akkor most lejjebb kell egy picikét mennünk, mert az erdőmérnökök mellett az erdészek, az erdésztechnikusok munkája alapozza meg tulajdonképpen a szakma a mindennapokat. Az ő munkájuk ugye kint, ténylegesen kint a tő mellett, az erdőn, időjárásnak kitéve, adminisztratív kötelezettségeknek, ami egyre inkább nő, és ez most nehézzé teszi a munkájukat. Tehát az igazi erdészek munkája látványos az a része, hogy fakitermelés folyik. És ezt mindenki látja, érzékeli, és legtöbbször támadja is a társadalom. Aki nem ért hozzá, az csak azt látja, hogy kivágják a fát, és jaj, mi lesz ezzel, meg hogyan tovább, mert az erdők felújítása, ami a fakitermelést követi, és törvény írja elő, és ez szigorúan betartandó, és be is tartjuk, és így is végzik az erdészek és erdőmérnökök a munkájukat. Ez egy ideig kevéssé látványos. Ugye a pár éves fiatal erdő is erdő, szakmai szemmel nézve. Egy a lényeg, ha visszatekint bárki a saját életében 10-20 évre, pillanatok alatt elrepül, de egy 20 éves erdő látványa már sokat mond, és az már megnyugtató. Ezt kell kivárni, és nekünk az erdészetben, erdőgazdálkodásban dolgozóknak, tevékenykedőknek ez a legnehezebb, hogy elfogadtassuk azt, hogy türelem újra termeljük, és ott lesz az erdő, és biztosítva van a folytatás. Ez a magyar erdőtörvény szerint egy abszolút bebiztosított és napi gyakorlat és követett és előírt dolog, ezzel nem is teszünk, tehát ez teljesen természetes. A társadalom megítélése nagyon sokszor támadja az erdészek munkáját. Az ismeretlennek egy picikét az irigylése talán, ez most jó értelemben, és nem bántva senkit, mert el kell fogadnunk azt nekünk erdészeknek is, hogy a társadalom kicsit távolabb áll tőlünk, és ez ismeretlenebb a munkánk, mint ahogy számos munkaterület, és egy picikét irigyeltek is vagyunk. Amíg ez olyan egészséges arány, addig nem is szabad nekünk ezen megbántódni, és ezt így kell elfogadni. Nem látnak bele a napi szintűbe. Azért ott sarat kell dagasztani, hidegben kell menni, papírmunkát kell végezni, nem fogatol a vizes papírra, mondhatnám tovább, de nem akarok áldozattást tenni sem senkit sem, mert igen, ami az erdészek munkája nagyon-nagyon szép is. A fakitermelés az ugye egy negatívnak feldolgozott holott. Erdeiskolákkal is foglalkozunk. Én magam az erdeiskoláknak a programjainak a koordinátora vagyok, vezetem az erdészeti erdeiskolai ágazatot az Észak-Erdőnél. A kicsi gyerekeket is erre neveljük, hogy vajon hol jobb ülni egy műanyagszéken, vagy egy fából készült terméket látva, használva, nem beszélve arról, hogy miből lesz olyan hulladék, amit ugye nehéz feldolgozni, nehéz eltávolítani a földről. Ezt a kicsi gyerekekkel már igyekszünk megértetni. Még a COVID utáni legnehezebb években is boldogan nyugtázhattuk, hogy sokan jöttek ki hozzánk. Boldogan mondhatom, hogy nagyon népszerűek vagyunk. A Csanyiki Erdőház és a Fónagysági Bagolyvár évi 11-13 ezer fős halmozott létszámmal büszkélkedhet. Gyakorlatilag egész éven a teljes kapacitásunk le van kötve, pedig vagyunk elegen ahhoz, hogy a programokat kivitelezni tudjuk, hogy gördülékeny legyen az ott tartózkodás. Inkább az okoz nehézséget, hogy az oktatási rendszerben nagyon le van szabályozva, hogy mikor jöhetnek erdeiskolában, az erdeiskolai programra az iskolák, az osztályok, és így csúcsidőszakok vannak, és ezt sajnos nem mindig tudjuk kielégíteni. Ugye nem tudunk egyszerre ennyi csoportot fogadni. Most zajlik egy országos program az iskolában, az erdő. Mi is 23 iskolában teljesítünk iskolánként 3 tanórányi foglalkoztatást. Egy kicsit a holt időszaknak számít most ez az időszak, ezt kihasználva igyekszünk a gyermekeknek, a pedagógusoknak egy kis ismeretanyagot, egy kis napi munkaszépítést megvalósítani, de azzal a reménnyel, hogy ezek az iskolák, ezek a gyerekek eljutnak hozzánk ki oda, hova mi szeretnénk az erdészeti erdeiskolákba, mert az alapvetés számunkra egyértelműen az, hogy kint, szabad levegőn, közvetlenül tapasztalva, pozitív élményeket gyűjtve, ez a mi hivatásunk és hitvallásunk. Magyarországon több középfokú erdészeti képzés zajlik, értékes szakmai munkát végeznek a kollégák. Törvények is védenek minket, a természetet védik törvények, bizonyos fajta gyűjtéseket lekorlátozva, a szemét, a hulladék elhelyezés az viszont szabadjon azt mondanom, hogy őrületes probléma. Tehát az, amikor valaki nem a hulladékudvarba viszi el a holmiát, hanem megy sok-sok kilométert és kiviszi az erdőbe, az teljes mértékben érthetetlen. Minden évben mi többszörösen igyekszünk ezt megakadályozni, gyűjtéseket is szervezünk, de azért elég megalázó, hogy másoknak a negatív cselekedeteit kelljen az erdészeknek ilyen szinten kiigazítani. Azon dolgozom, hogy az Észak-Erdő ZRT megfelelő szakemberellátással tudjon dolgozni, így a szakember utánpótlás legnagyobb feladat számomra. Ezt az elmúlt években jó eredménnyel sikerült folytatni, megvalósultak az elképzelések, rendelkezünk elegendő szakemberrel, elegendő erdésszel, elegendő erdőmérnökkel, és ez egy olyan fajta összpontosítást kíván, ami számomra megtisztelő és nagy kihívás, hogy jó szakemberekkel dolgozhasson a cégünk. De itt is alapvetés, hogy fő a bizalom. A lehetőséget meg kell adni. A napi gyakorlat, a feladatok elvégzése és a közben a teljesítés az dönti majd el, hogy tudunk együtt dolgozni, vagy sem hosszú távon. Úgy gondolom, hogy aki megfelelő végzettséggel rendelkezik, annak legyen lehetősége megpróbálni ezen a szakmai úton. És ugye a puding próbája, hogyha szabad ilyen egyszerűen fogalmazni, menet közben a feladatok ellátása, annak a minősége, az ott teljesítés, az ottani szemlélet megnyilvánulás. És ha szabad visszatérni ahhoz, hogy rá lehet érezni, valahol nagyon-nagyon szerencsés vagyok. Az én humán vezetői pályafutásom során nem voltak nagy kudarcok. És én ezt már több mint 20 éve végzem. Nem kell visszagondolnom olyan eseményre, ami annyira nagyon-nagyon-nagyon negatívként lehet értékelni. Szerencsém van talán, de hozzá kell tennem, hogy ezen a pályán ők már valami fajta elhatározással bírnak. Többen elhagyják a pályát, és ez természetes, ezt el kell fogadni. A remény az teljesen egyértelmű, meg kell próbálni ebben a közegben teljesíteni, napi munkát végezni, és 3 lányunk van. Ha úgy fogalmazhatok, hogy a szemléletben mindenki követett minket, az számomra már nagyon fontos. Nem ragaszkodtunk soha, hogy erdészek vagy erdőmérnökök legyenek. Ők is ott erdőközelben nőttek fel, és a tevékenységeinket kísérve. Van lányom, aki vadászik, egyébként agrárvégzettségű. A bölcsész lányom, ők az egész család folyamatosan a természetet járja, és talán legtöbbet ők is mozognak kint. A legidősebb lányom családja már a kicsi kis tájfutásban edzik naponta magukat, terepkerékpározással foglalkoznak. Ők nagyon-nagyon nagy természetjárók első perctől kezdve az egész család együtt, úgyhogy más szakembere is szükség van, viszont az életüknek tényleg része, tehát ez nem csak elhangzik tőlem, hanem valóban mind a három családnak az életének része a természet járás és a természettel való foglalatosság. Egy kicsit a napi életükhöz is hozzátartozik.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunkban a Bükkvidék UNESCO Globális Geopark címével foglalkoztunk. és bemutattuk az Északerdő ZRT nemrégiben kitüntetett munkatársát. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. Marukkói madarász kalandok címmel tart előadást az érdeklődő közönségnek Balázsi Péter madarász, MME önkéntes, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre április 11-én csütörtökön 16:30-tól a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. Ez természetesen pénteki adásunk hallgatóinak múlt időben értendő, de Péter kalandjaiból ők sem maradnak ki. Balázsi Péter az MME, vagyis a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntese tart előadást Marokkói Madarász Kalandok címmel. Az alcíme érdekes, figyelemfelkeltő, 10 nap a homok, a hó és a fura ételek világában. Melyikkel kezdjük, a homokkal?
Kezdhetjük a homokkal. Ugye a Szaharáról az embernek az van a kényszer képzetében, hogy ez egy nagy homoksivatag. Na, mi amikor először beértünk, akkor épp egy ködös esős idő volt a kősivatagba, majd a 4.-5. napon láttunk végre homokot, addig növények voltak mindenhol és kő, úgyhogy az már alapból kicsit átvariált a gondolkodásmódunkat. A hó az pedig azért, mert ugyan Afrikához nem társítjuk, de még az egyik nap a mázsugai homokdűnéken homokangyalt csináltunk, addig másnap az atlaszban már hóangyalt tudtunk csinálni, és hógolyóztunk. Úgyhogy ez eléggé abszurd volt, hogy így egy nap különbséggel ilyen nagy változások vannak. A fura ételek az meg, hát nem voltunk annyira hozzá készülve ehhez a dologhoz, hogy hogy és mint lesz. Azt tudtuk, hogy mondjuk sertéshús nem kell keresnünk, de mégis hogy néznek ki ezek a dolgok, úgyhogy életem legrosszabb pizzáját sikerült ennem, ott viszont a legjobb tádzsinját egyben, úgyhogy ha valaki megy, akkor csak ajánlani tudom, hogy a helyi ételeket egyek, valamint az is érdekes volt, hogy párizsit is árulnak, baromfi párizsit, ám ezt konzervbe rakják, és a konzervet fel kell nyitni, majd nagy nehezen a vákumból kiszabadítani ezt az elég érdekes állagú ételt, legalábbis magyar ízlés szerint.
Akkor most a madarakról. Miért Marokkóba mentetek madarászni?
Marokkó egy viszonylag közeli célpontnak számít. Ugye szerencsénkre már jó pár magyar csapat volt annó kint ezen a területen, úgyhogy rengeteg leírásunk volt, így jól meg tudtuk tervezni az utat. Még ez az úgynevezett nyugat paleartis, ez az élővirág, madárvilág csoport, ami nálunk is él, viszont rengeteg olyan faj van, ami nálunk nincsen. Hasonlók vannak, vagy éppen vannak olyanok is, amik már csak ott élnek az egész világon. Szerencsére több ilyen endemizmust is tudtunk megfigyelni, ilyen benszülött fajt.
Marokkó melyik részére mentetek?
Marokkóra nagyjából 3 hét kéne, hogy végig lehessen madarászni. Nekünk erre volt 10 napunk, úgyhogy az északi részeket kihagytuk, ezért a középső résztől indultunk, és egészen le a Nyugat-Szahara déli részéig mentünk, ami nekünk ugye Nyugat-Szahara, de Marokkó Marokkónak gondolja. Annyi, hogy gyakoribbak az útellenőrzések, illetve a kis ellenőrző bódék.
Az ember a madarászokat itthon nem csak úgy képzeli el, hanem szinte olyanok is, hogy kifeszítenek egy hálót, és ami abba belekerül, azt meggyűrűzik, vagy megnézik. Ott hogy megy ez?
Ott gyakorlatilag csak távcsövekkel, spektívekkel madaráztunk. Ugye itthon a madárgyűrűzés az a függönyhálós fogáshoz külön hatósági engedély kell, valószínűleg ott is. Se időnk, se igazából nagyon bátorságunk nem lett volna ilyet csinálni, mert nem lehet tudni, hogy az ember mibe fut bele, illetve magyarázhatjuk, hogy mi csak meg akartuk nézni, de nem biztos, hogy jól jöttünk volna, úgyhogy tényleg csak távcsöves megfigyelés volt, spektível, fotózás, gyakorlatilag egy öröm madarászat, és folyamatos rohanás, mert ugye ez a 10 nap, ez valójában ez a jó pár ezer kilométerhez elég kevés.
De bele is futottatok valami rendőrségi ügyben, nem? Kabátlopás ügybe keveredtetek?
Ennél kicsit kevésbé, ott helyszínen kevésbé volt mókás, így visszatekintve már igen. Ugye ott mindig vannak ilyen kis ellenőrző bódék, viszonylag nagy gyakorisággal, ott szépen útlevél és a többi és a többi. Viszont kétszer is sikerült olyan dologba futnunk, amire nem számítottunk. Első alkalommal a daklai kikötőbe, ez Nyugat-Szahara legdélebbi pontja, ott távcsöveztünk, fotóztunk, mikor odajött egy nagyon jópofa kis pohók, havai inges arab emberke, aki tört angolsággal, mivel franciául szeretett volna beszélni velünk, így tört angolsággal kommunikáltunk, majd egy idő után jelezte, hogy ő titkos rendőr, és akkor mi nem menjünk sehova, és bizonyítsuk be, hogy mi madarászunk, csak nem kémkedünk. Úgyhogy ez egy, hát egy jó másfél órás kis epizód volt, és az egyik hortobágyi nemzeti parkos kolléga vitte a kis igazolványát, amivel végre elhitte, hogy tényleg madarászunk, mert a határozók és a többi nem hitt el. Végül nagyon kedélyesen váltunk el. Megmondta, hogy ő nem haragszik ránk, mi sem haragszunk rá. Hát nem haragudtunk, mikor tovább mentünk, azért a következő ellenőrző pontnál, miután egyik utitársunknak az útlevélszámát felírta, mikor azt meglátták, oda jött egy öltönyös úriember, aki az Archaeopteryxről és más madaras dolgokról beszélgetett legalább egy fél órát az utitársra, aki nagyon boldog volt ettől. Természetesen.
Tehát az Archaeopteryx az egy őshüllő.
Igen, 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 de hát messziről indult, úgy gondolta, hogy majd megfogja. Másik pedig az utolsó éjszaka derült ki, amikor ugye pár éjszakát vadkempingeztünk, pár éjszakát szálláson voltunk. Az volt az információ, hogy szabad vadkempingezni, na az utolsó éjszaka kiderült, hogy nem. Ekkor sikerült egy focipályán felverni a sátrunkat, ami egy bozótos területnek tűnt még a sötétben. Reggel, mikor visszamentünk, kiderült, hogy egy focipálya, ugyanis 8 népviseletbe, illetve rendőr egy ruhába öltözött úriember látogatott meg minket az éjszaka közepén, fegyverekkel, szöges baseballütővel is hasonlókkal, és nagyon boldogok voltak ők is, mi is, amikor kiderült, hogy ők se akarnak bántani, mi se vagyunk terroristák, viszont egy kempingbe elirányítottak minket, tényleg nagyon személyesek, udvariasak voltak. Ja, és kiderült, hogy tilos vadkempingezni Marokkóban. Úgyhogy ez így eléggé rányomta az út végére a bélyegét, hogy egy kicsit azért úgy máshogy kell hozzáállnunk ezekhez a dolgokhoz, akkor is, hogyha egy európainak tűnő arab ország, akkor is mégiscsak más kontinens.
Akkor most már van tapasztalat a következő magyar madarászok számára. A madarak, mondtad, hogy van átfedés a magyarországi és az ottani madarak között, illetve valami már különbözik. Mi az átfedés?
Az átfedés is részben átfedés, mert a hazai fajok egy részének más alfai vannak, így például a kuviknak ott egy másik alfaja van, de láttunk fekete rigót, vagy éppen első reggel, amikor felébredtünk, nem tudtuk, hogy mi ez az iszonyú madár ének fogadott, és ugye az ember egy új helyen teljesen megzavarodik, hát kiderült, hogy egy jó része csicsörke énekelt, ami nálunk ugyanígy van, de ott hirtelen nem tudtuk összerakni a képet, illetve vannak olyan fajok, amik hasonlók, de most arra kiderült így utólag, hogy külön fajok, ilyen az afrikai pinty, vagy éppen a magreb szarka, a fáraó bagoly, ami a mihúhoz hasonlít. Még a különlegességek között olyan fajokat kell megemlíteni mindenképp elsősorban a tarvarjú nevű íbiszférét, ami régen a Mediterráneumban eléggé elterjedt volt, még magyarországi adata is valószínűleg voltak, de mostanra már csak Marokkóban él. Természetes állománya az is kicsi. A barátcsagra, amihez hasonló madarunk nincs, vagy éppen a vörhegyes rigótimália.
De úgy van magyar neve, hogy van magyar neve?
Úgy, hogy ez a madár, a tarvarjú annó Magyarországon is előfordult. Ugye a földközi tenger vidékén egy elég elterjedt madár volt, még a vadászat az el nem tüntette a környékről, illetve voltak olyan esetek is, amikor hazai fajokat kicsit máshol látunk. Például amikor a halássas áll egy homokdűnén, vagy éppen a darvak a homokon táncolnak, azért elég abszurd látvány így a hazai dolgokhoz szokott szemnek.
Februárban voltatok, ez még nem a madárvonulás időszaka.
Nem, és így jó pár olyan fajt nem is láttunk, amit láthatnánk, de csak később érkezik hozzájuk is vissza a trópusi Afrikából. Viszont ez egy olyan időszak, amikor nagyon sok mindent lehet már látni, a nap nagy részében madarászni lehet, mert amikor ugye bejön a 30-40 fok, akkor értelem szerint ott is elülnek a madarak, így hát gyakorlatilag a nap nagy részét mi is léhasággal tudtuk volna tölteni, ami meg nem igazán jó egy ilyen túránál.
Most körülnéztem, itt van valahol egy gólyafészek felnémete, nem tudom, hogy visszajött-e már a lakója. Marokkó mennyire jelentős a madárvonulás szempontjából?
Itt a felnémeti gólya is visszajött már. Marokkó mindenképpen jelentősnek nevezhető, mivel a nyugati fővonulási útvonal az Marokkóhoz kötődik, ugye a Gibraltáron átmenő madármennyiség az gyakorlatilag így Marokkón is átmegy, így az európai vonuló madaraknak igen jelentős része megy át ezen az országon. Mi vonuló fajokat annyira még nem láttunk, olyanokat láttunk, amik ott telelnek éppen. Fehér gólyát is láttunk, de azok egy jó része a nyugati vonulási útvonalon csak Spanyolországig jut el, és akkor ott töltik a telet. De fekete gólya mellett egyéb fajok is voltak. Érdekes volt az egész, láttunk színes gyűrűs madarakat is ott is.
Magyar gyűrűs?
Magyar gyűrűs nem, nyugat-európai országokból láttunk rózsás flamingót, korallsirályt, világos hátú heringsirályt és társaikat. Úgyhogy hasonló a mieinkhez a madárvilága, mégis más.
Milyen a madarász élet, ha van egyáltalán Marokkóban? Nyilván itt Magyarországon a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a legnagyobb civil szervezet. 50 éves múlttal a háta mögött. Ott mi a helyzet?
Minimális madarász élet van. Lehet olvasni ott is, hogy a különböző ritkaságokat figyelik, de ezek megfigyelői nagy részt a nevük alapján külföldi emberek, úgyhogy nem helyiek. Ami érdekes volt nekünk Marokkóban, hogy Magyarországon még nem feltétlen mindenhol tartunk ott, például a áramos szigetelőfejek kapcsán, mint Marokkóban, viszont ott meg a madarakhoz való hozzáállás még egy sokkal természetesebb. A madarak azért vannak, hogy az embereknek jó legyen.
Tehát lelövik.
Igen, de nem szórakozási célból, mint más államokban, hanem ott ténylegesen táplálékként tekintenek rájuk.
Vízi állatokkal, vízi madarakkal találkoztatok?
Igen, volt szerencsénk azokkal is, egy-két vádiban, illetve tengerparton megfordultunk. A tengerpartokon ugye millió meg egy sirály, különböző récefajok is megfigyelhetők voltak, olyan fajok, amik nálunk viszonylag ritkák, ott tömegesek, a fekete réce például nálunk egy ritkább őszi, tavaszi átvonuló esetleg telelő, ott tömegesen telel, de láthattunk így például szulát is, ami Magyarországon még soha nem fordult elő, már említett rózsás flamingó, gólyák, egy-két gémféle, vörös ásoló, de nagyrészt inkább a sivatagi, a speciális fajokra próbáltunk koncentrálni.
Járnak-e mások is madarászni Marokkóba? Ezt hogy láttátok?
Az úti beszámolók alapján elég sokan, sok országból, ugye a tarvarjú az csak ott látható, vagy éppen az atlasz küllő.
Mennyiszor előkerült, mi ez a tarvarjú?
Ez egy kopasz, amúgy fekete színű íbiszféle, a hazai batlának a rokona. Ez egy gémekre emlékeztető, ám hajlott csőrű madár. Nálunk a batlák azok kimondott vízimadarak, ez a tarvarjú, ez viszont a különböző köves sziklás részeken költ, és nagyrészt sáskákkal, egyéb rovarokkal táplálkozik, úgyhogy nagyon speciális és különleges madár, nagyon jó élményeink voltak vele, de más madarász csapattal is igen találkoztunk, összesen egyel, de az úti beszámolókból egyértelmű, hogy sokan járnak oda. Utána csinálnak egy úgynevezett trip reportot, egy ilyen úti beszámolót, és akkor a következő csapatok az alapján tudnak menni, illetve vannak különböző online oldalak is, ahol a megfigyeléseket fel lehet tölteni, és az alapján próbáltunk mi is közlekedni az országban.
Meg akkor már ti is adtatok tanácsokat a következő generációnak?
Igen, és az az érdekes, hogy az utánunk lévő magyar csapat, egy pesti csapat, a csőrdeformitás miatt egy speciális kinézetű atlasz küllő volt, ugyanazt a madarat látta, mint mi. Úgyhogy ezt biztosan tudjuk, mert nem sok olyan deformált csőrű madár lehet, mint az. Úgyhogy az még akkor élt, amikor ők mentek.
Az elhangzott riportban Balázsi Péter madarászt, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét hallották, aki Marokkói Madarász Kalandok címmel tart előadást csütörtökön 16:30-tól Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. Most irodalmi részlet következik. Vojnich András Utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 27. részét hallják. A felolvasó Szívos Győző.
Nem szívesen hagytuk ott a nátrontavat és az Oldoinyó lengai fenséges kúpját. Úgy éreztük pár nap elteltével, hogy ez a mi hegyünk, a mi tavunk. Megint a Rift Valley alján robogtunk, félméteres porban. A kocsik több kilométeres közöket tartottak, hogy a vezetők valamit lássanak. Utunkat végig sötétbarna és szinte az égig érő porkígyó jelezte. A délutáni lehanyatló nap sejtelmes fénybe burkolta a tájat. A rohanó kocsikból a portfüggönyön át csak villanásnyi időre tűnt elénk egy marháit verő pásztor, a kútnál korsóikkal várakozó lányok és asszonyok csoportja, vagy a szágúdó antilopok és a dübörgő zebrák csapatai. Nagyon hosszúnak tűnt ez a 150 kilométer, még elértünk a Nemzeti Park kempingjébe, közel a Manyarató partjához, és izzadtan, szomjasan, fáradtan és éhesen felállítottuk a sátrakat. Annyit azonban a sötétben is láttam, hogy erdőben vagyunk. Nagy fák borulnak fölénk, és bogarak csapódnak a lámpákhoz. Lehet gyűjteni.
Babu! Babu! Babu!
Mint ha valaki Árpit hívna a fák közül. A nagy pávián hímek hangja ez. Árpi felelgetett nekik, vagy egy óráig beszélgettek. Táborunk hatalmas fák között egy kis tisztáson volt. Mögöttünk keskeny patak. Ideális hely. Szomszédságunkban német luxustábor, különleges trópusi sátrakkal, szellőző berendezéssel, és egy gusztusos tábori illemhelyjel. Valódi hordozható angol WC. Egy sátorszerű alkotmányba rejtve. Kubinak fogalma sem volt, mi lehet az, besettenkedett, hogy megnézze közelebbről. Ez önmagában talán még nem lett volna olyan nagy illetlenség, de nyomban ezután egy hasonlóan kíváncsi pávián ugrott az illemhelyre, akinek annyira megnyerte a tetszését a berendezés, hogy el is végezte ott a dolgát. No persze nem minden ment oda, hova kellett. A következő vendég, a tulajdonosok egyike persze csak azt látta, hogy Kubi jön ki a WC-ből.
Owner hört!
Hallottuk a németek felháborodott kiáltozását. S percek múlva megjelent egy cédula a WC sátor oldalán, szigorúan magánhasználatra. És attól fogva nagyon csúnyán néztek Kubira. A páviánok egyébként is általános támadást indítottak. Eleinte csak a környező fákon ugráltak, majd a tábor egész területén mozogtak. Egyikük a kocsi csomagtartójára mászott, másikuk kölykével együtt beült a kempingszékbe, a harmadik a volán mögött helyezkedett el. A jelenlétünk egyáltalán nem zavarta őket, sőt, amikor úgy gondolták, hogy elegük van belőlünk, dobálózni kezdtek, s mindent elloptak, amit kint hagytunk. A Manyara Nemzeti Park 330 négyzetkilométer. Ebből nagyjából 230 négyzetkilométer a tó, a Lake Manyara. A tó felett magasodik a Rift Valley, amelynek nyugati falait meredeken zuhan le, míg a keleti ellaposodik. A park növényzete változatos. Van itt sűrű erdő, akáciás fásszavanna, nyílt szavanna, tóparti vegetáció és mocsár. A gazdag növényzethez hasonlóan nagyszerű állatvilág járul. Csupán csak a madárfauna 400 fajt számlál. A park kapujának közelében terpeszkedő erdő sok szempontból hasonlít a trópusi esőerdőkhöz. A fák magasak és több emeletet alkotnak, a lombozat sűrű, rengeteg a rovar, a madár és az emlős. Nagy a fajgazdagság, mégis alapvető különbség, hogy még az igazi esőerdőket, mint a nevük is mutatja, a bő csapadék táplálja, itt az egész rendszer a talajvízzel települt. Tehát nem zonális, hanem helyi specialitásról van szó, ami a vidék geológiai felépítéséből következik. A tó és a szakadék közötti alig 2-3 kilométer széles sávon, tehát aránylag összezsúfolva, sok állat él. Már a bejáratnál páviánok és kis zöld majmok vettek körül. Megálltunk bámulni egymást. Egy kis facsoport alatt népes elefántcsapatot fedeztünk fel. Egyre közelebb mentünk. A motort leállítottuk, ami egyébként szigorúan tilos, hogy a tetőn dolgozó Safit ne zavarja a kocsi remegése. Az elefántok egy ideig tűrték is a háborgatást, majd bevonultak az erdőbe, kivéve azt a néhányat, amely szemmel látható elszántsággal felénk vette az útját. Mire beindult Ludwig motorja, már majdnem a nyakunkon voltak. Az afrikai elefánt a park egész területén él, de különösen sok van a fás szavannán, a száraz időszakban pedig a folyók mentén. családokban élnek. A családok elsősorban nőstényekből, lányok és anyák és nagymamák állnak. A fiatal hímek külön csapatokban kóborolnak. Hosszú életűek, 60 évig is elélnek. A nőstény csak 12 éves korában lesz termékeny. A terhesség ideje is igen hosszú, 22 hónap. A populációban domináns szerepe van a nagy hímeknek. Elsős időszakban elsősorban fűvel táplálkoznak. Ennek megfelelően ilyenkor inkább találkozunk velük a nyílt területeken. A szárazabb periódusokban a fák leveleit fogyasztják, és itt rejlik számos védett terület problémája. A kisebb parkokban az elefántok a saját életlehetőségeiket semmisítik meg akkor, amikor a fákat ledöntik, az ágakat letördelik, a területet feldújják. A tóba ömlő Szimba folyó kiszélesedő részében, az úgynevezett hipopulban igen sok a víziló. A 2-3 tonnás állat a nappali órák jó részét a vízben tölti, általában éjszaka táplálkozik. A parti sekély vízben szívesen készít magának dagonyát, ez derékig érő ürülékből és vizeletből álló sűrű massza, amit a száraz időszakban a kevéske víz alig higít fel. A legrosszabb kemény rostú füvet is megeszi, ami talán még a kecskének sem kellene. De a vízilovak szemmel láthatóan ezzel is megelégszenek. Különös gyomruk 14 részből áll, szinte mindent képes megemészteni. Párzási időben, de játékból máskor is nem ritka a bikák párviadala. Ezek valóságos lovagi tornák. Szélesre tátott pofával rontanak egymásra, s rémizgetik egymást. Az áldühött támadások addig ismétlődnek, míg a gyengébbik fél vereségét beismerve el nem vonul. Közben hatalmas agyaraikkal jókat ütnek egymásra. A különben békeszerető állatok tudnak veszélyesek is lenni. Főleg, ha közéjük és a vízpart közé kerülünk, amikor az állat legel. Ilyenkor váratlan gyorsasággal támadnak. Aki már látott rohanó vízilovat, tudja, hogy a disznószerű külső valóban a sertésekkel és nem a lovakkal rokon, megtévesztő. S a csupaizom állat, amelyen alig van zsír, nagyon is veszélyes ellenfél. Egyébként a víziló bőre sem olyan vastag, mint gondolnánk, s főleg nem érzéketlen, hanem inkább lágy, finom, amely a simogatást és a legapróbb legyeket is megérzi. A manyarai vízilovak nyugodtan tűrték a filmezést mindaddig, amíg egy sereg amerikai meg nem érkezett. A zajongó embercsapat elől a víz közepére úsztak. A parton rengeteg vízimadár áldogált. Nyerges csőrű gólyák, pelikánok, gázlómadarak sokfaja, s köztük néhány méltóság teljes marabú. A kis kócsagok a vízilovak hátán kopácsoltak, a bőr ráncai közül szedték ki az élősködőket. Egy kisebb tavacskában két fürdőző kafferbivajt lehetünk. Mellettük nagy kócsagok haláztak. Kiszálltam a kocsiból, rájuk irányítottam a teleobjektívet. Mire a bivajok vízörvényt kavarva zúdultak ki a tóból. Ugrottunk be a kocsiba, de szerencsére a hatalmas állatok a part túlsó felén kapaszkodtak ki a vízből. Aztán újabb elefántokra bukkantunk. Ezek is széttárták a fülüket, és az ég felé nyújtották az ormányukat. Az itteni vastagbőrűek kissé idegesnek tűntek. Gyors iramban távoztunk.
Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 27. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző volt. Az erdőfohásza ezzel már a véget ért. Munkatársai voltak Somosvári Eszter Anna irodalmi és Kovács Krisztina zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton. Nevükben is megköszönöm figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!